Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami urunktól. Amen. Keressük ki a 264. dicséretet, és énekeljük el mind az öt versével. A 264. dicséretnek az első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Yeah.
ami további segítségünk Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, úgy, amint hozzánk szól Pál apostol Korintusbeliekhez írott második leveléből, a 4. rész 14. versétől a 18. eképpen. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít. Mert minden ti életetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Azért nem csüggedünk, sőt, ha mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy elhoztál ide bennünket a te színed elé, mert szót kívánsz szólni velünk. Köszönjük, hogy a te igéd világosságot teremt. Köszönjük, hogy ez még mindig az a hatalmas és erős szó, amivel megalkottad a világ mindenséget. Köszönjük, hogyha a te igédre elkezdjük ráépíteni hittel az életünket, akkor jöjjön bármilyen vihar az életbe. Jöjjön a legnagyobb vihar, amely a legfélelmesebb, a halál akár. Mégis megtartod az életet, a lelket, méghozzá az örökké valóságnak, az örök üdvösségnek. Szeretnénk így hallgatni most a te igédet, mint amely szikla lehet a lábunk alatt. Szeretnénk tovább látni a földi valóságnál, hiszen épp arról szólsz majd, hogy nézni a láthatatlant. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy hitáltal a láthatóvá válik a láthatatlan, hitáltal egészen a te személyedig elláthatunk. Kérünk téged, hogy adj nekünk találkozást önmagaddal. Amen. Szeretett testvéreim, az igehirdetésre készülve keressük ki és énekeljük a 172. dicséretünket, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amint hozzánk szól, a János írása szerinti evangélium első részéből a 46. verstől az 52. versig eképpen. Találkozik Fülöp Nátánáellel, és mondani ki, aki felől írt Mózes a törvénybe és a proféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondani ki Nátánáellel, Názáretből támadhat év valami jó, mondané ki Fülöp, jel és lásd meg. Látá Jézus Nátánaelt őhozzá menni, és mondta ő felőle, íme egy igazán izraelita, akiben nincsen hamisság. mondané ki Nátánael, honnan ismersz engem? Felelő Jézus, és mondané ki, mielőtt hitt téged Fülep, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felelő Nátánael, és mondané ki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felelő Jézus, és mondané ki, hogy azt mondtam néked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondané ki, bizony-bizony, mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az embernek fiára. Szeretett testvéreim, halatlan fontos érzékszervünk a szemünk, hiszen ezzel látjuk a körülöttünk lévő világot. Ez segít bennünket abban, hogy tájékozódjunk, hogy egyáltalán ne tévedjünk el, ne szoruljunk rá nagyon-nagyon sok mindenre, hogy vezessen valaki, hogy más segítse az életünket. Éppen ezért olyan halatlanul nagy dolog, amikor azt látjuk az Új Szövetségben, az evangéliumokban, hogy Isten meggyógyít valakit a vakságból. Van vakság, és van látásra való képesség. Látni azonban, ahogy a nyelvükben is ez megjelenik, mást is jelent, többet is. Szoktuk másra is használni, kapcsolódik ide az, hogy valakinek például rálátása van valamire. Hogy nem csak úgy benne él a dolgokban, nem csak úgy a történetek, történelmi dolgoknak a sodrában van, hanem rálátása van, hogy mi és hogyan és miért történik. Olyan ez, mint a kettő közötti különbség, hogy van, aki éppen az erdőben jár, és látja a következő fát, meg a tisztást, ami esetleg jobbra van. Ha maga mögé néz, lát bokrokat, fákat, valaki meg felülről látja az egészet. Van egy ilyen lehetőség, hogy az embernek rálátása van valamire. De szoktuk mondani azt is, hogy átlátja a dolgokat, hogy van a dolgoknak egy látható felülete, de hogy néz ki ez mögötte, mi mit tart, hogyan és miképpen következik egymásból, átlátja. Aztán meglátja a dolgokat, aztán belát dolgokat. Ezen kifejezések arról beszélnek és arról szólnak, hogy a látásnak nem csak külső világossága van, hanem van egy belső szellemi, értelmi látása is az embernek. Rálátni, átlátni, meglátni, belátni dolgokat. Külső világosság, belső világosság. És természetesen létezik ennek a negatív oldala is, amikor mindez nincs meg, a vakság, vagy éppen belső értelmetlenség, világosságnak a hiánya. Nem látta át, hogy mi következik, ezért elbukott. Hát ez is ismert dolog az emberi életből. Ugyanakkor itt valami sokkal nagyobb dologról beszél az írás, nem a látható tartományról, mert ez még mindig az úgynevezett látható tartomány, ez ige szerint, hanem a láthatatlan tartományok látásáról beszél. Amikor az ember azt hallja, hogy mennyei látás, azt hallja, hogy látása láthatatlannak, akkor azt mondja, hogy bocsánatot kérek, de itt valami antagonisztikus ellentét van. Hát egyszer láthatatlan, akkor hogy lehet látni? Igen, valóban így van, van egy nagyon erős ellentétek között, hogy a láthatatlanon valóban a Biblia azt érti, hogy nem érzékelhető. Az öt érzékszervünk által egyszerűen nem érzékelhető. De tovább megy a Szentírás, és elmondja az Isten, hogy nem tudod kigondolni, amiről én beszélek. Új dolgokat fogok mondani, nem tudjátok kikövetkeztetni azokat. És itt beszél arról, amiről másodszor szóltam, hogy van az embernek egy belső világossága, rálátása, átlátása, de ez ezen felül esik. Sereg dolgot mi ki tudunk számolni. Van nekünk értelmünk, logikánk, okozati összefüggések alapján egy sereg dolgot be lehet látni. Ha ezt teszem, és utána meg azt teszem, akkor ez fog következni belőle. De így dolgoznak a politikusok is, nem? Ha ezt mondjuk, akkor elhiszik, és ránk szavaznak. Hát ilyen egyszerű az egész dolog. Hát persze nem ilyen egyszerű, de a lényeg ilyen egyszerű. Ez azonban, amiről az Isten beszél, ez mennyei valóság. Mi ez a láthatatlan? Mi ez a láthatatlan világ, amiről az igeit beszél? Nem azt mondja, hogy láthatatlan, azaz nem létező. Nagyon is létező valóságról szól a Szentírás, csak éppen az öt érzékszervünkkel nem tudjuk megtapasztalni. nem földi dologról szól a Szentírás, de a földön is megjelenő világot ért alatta, azaz a szellemi természetű világot. Ugyanúgy Isten hozta létre, mint a földi, a megragadható, az anyagi, a materiális világot. A látható, a láthatatlanban van beleágyazva tulajdonképpen, áthatja a láthatatlan világ, a látható világot. Ezt így mondja az ige, hogy a teremtésnél már így kezdődött el, hogy mert a láthatatlanokból álltak elő a láthatók. Értitek ennek a jelentőségét? Milyen elképesztő jelentősége van, hogy nem a látható világ valahogy kirobbant egy ilyen pontszerű valamiből, ugye ez evolúciósta világ alakulás, világ születés elmélet ezt mondja, hanem egészen másképp történt, a láthatatlanokból az Isten előhívta az anyagi világot, az anyagi világnak a létét. Aki pedig ezt láthatja, ezeket a dolgokra rálátást, belátást, betekintést nyerhet, arról azt mondja az Isten Ábrahámról, erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Jézus egy egészen más összefüggésben szintén Ábrahámról azt mondja, hogy Ábrahám látta az én napomat, és örült neki. Milyen elképesztő dolog ez. Mikor élt Ábrahám? Hát több száz évvel Jézus előtt, azt mondja, látta az én napomat, és örült neki. Csodálatos dolgok ezek, amikor az Isten betekintést nyer. Isten által betekintést nyerünk arra, hogy lássunk olyan dolgokat, amelyek vagy elkövetkeznek, vagy épp figyelmeztetnek, vagy épp valamit előre jeleznek, megmutatnak nekünk, hogy ne arra menjél, hanem arra. Bizony, van egy másik ige is, Pál apostol mondja ezt az igét is, így mondja, hogy mert nem látásban járunk, hanem hitben. Na ez ellentmondani látszik annak, hogy itt meg a másik igében azt mondta az apostol, hogy a láthatatlanokra nézünk, nem a láthatókra. Hát akkor hogy van ez? Hát éppen megmagyarázza, nem ellentétben, hiszen a hite által lát a hívő ember. Mond valamit neked az Isten. És amikor elhiszed, amikor elhiszed úgy, hogy hajlandó vagy rálépni arra az útra, amit az Isten megjelölt, abban a pillanatban látod a láthatatlant. Belekerül a látó ernyőjébe a lelkednek az, amit az Isten mondott. És mert az Isten azt mondta, módosítod a lépteidet, az utaidat. Olyan ez, mintha itt lenne ez az úrasztala, de nem lenne látható. És az Isten azt mondja neked, hogy ott van. Ha te elhiszed, hogy az Isten igazat mond, és tényleg ott van, akkor nem fogsz megpróbálni keresztül menni rajta, hanem elkerüled. Ilyen egyszerű. Amit az Isten mond, a lélek látóernyőjén megjelenik, és az ember módosítja az útját amiatt. Nézzük, hogy hogyan történik mindez itt ebben az igében. Mit tesz Jézus ezzel a tanítvánnyal, aki később tanítványa lesz Fülöppel? Azt olvastuk, hogy Fülöp meglátván Jézust elmegy egy másik emberhez, Nátánaelhez, és közli vele a jó hírt. Megtaláltuk a messiást, ez a lényege. Kicsit körbe magyarázza ő ezt, ugye, akiről Mózes írt, akiről a proféták írták, megtaláltuk a názáreti Jézust. És erre Nátánaelnek az első válasza a szkepszis. Szkeptikusan áll hozzá. Ó, Názáretből támadhat-e valami jó egyáltalán? Tudjuk azt, hogy Názáret Galileában volt, a júdeai tartomány feletti részen, közéjük esett Samária. Galileát egy olyan helynek tartották, ahol sok zsidó ember élt, nagyon sok prozelitus élt, tehát pogány származású, de zsidóvá lett ember. Egy keveredett népességű rész ez a Galilea. Nem csoda, hogy így szól a Júdeába igazi izraelitaként élő Nátánael, hogy abból a liberális világból származhat-e valami jó. Ugyanígy vagyunk ma is nagyon sokan. Azt mondják az embernek, hogy te gyere el a templomba, mert ott hallani tényleg Jézusról, és úgy hallani, hogy találkozni is fogsz vele. Nem fogod meglátni, nem fogod megtapintani, de mégis biztos leszel benne, hogy találkozol vele. Mit mond az ember? A templomban történik egyáltalán valami érdekes. Ó, az egyházban ma történhet valami érdekes, valami izgalmas, valami lelket megragadó, valami életet átformáló? Vagy csak poros középkori dolgokról lesz szó? És akkor Nátánael úgy dönt, hogy Fülöp szavára, ki azt mondja neki, hogy gyere és lásd meg, hogy kipróbálja azt. Megnézi magának ezt a Jézust. Kicsoda ez a Jézus? Egészen döbbenetes dologról van szó, mert ez itt, amit eddig elmondtam, a történetet elemezve, semmi más, mint a látható felülete a dolgoknak. De van egy nagyon érdekes megjegyzés ebben az igében, azt mondja, látá Jézust, Nátánaelt ő hozzá menni. Azaz nem úgy kezdődött, ahogyan a történet eredetileg le lett írva, hanem úgy kezdődött, hogy Jézus nagyon jól tudta, hogy kit akar magának tanítványnak. És akit nem ő hív el személyesen, mint például Mátét, akkor elküld valakit hozzá, és elhozzák a tanítványt oda hozzá, és a tanítványnak, a tanítvány jelöltek az élete meg fog változni. Hogy is mondja ezt Jézus máshol? Így mondja, senki sem jöhet én hozzám, ha csak nem az Atya vonza őt. Ó, mennyien tolonganak Jézus körül. Sokan tolonganak. És mégis ő hozzá elérkezni senki sem tud, csak akit az Atya oda vonz. Te is csak akkor fogsz megérkezni Jézushoz, és csak akkor alakul át az életed, ha az Atya vonz. Ha az Atya felfüggeszti ezt a vonzást, te nem fogsz eljönni. Nem csak Jézusig, a templomig se. Sok dolgod lesz. Egyéb dolgokra esik rá a te lelki felfogó ernyőd, és más tart majd fontosnak. De akit Jézus vonz, az mind ő hozzája. Szkepszisen keresztül, azon keresztül, hogy Nátánael ugyan megpróbálja, hát ha igaza van ennek a Fülöpnek, megnézem én ezt magamnak. Fülöpön keresztül, híren keresztül, a jó híren keresztül, gyere, mert megtaláltuk a Messiást, mindezeken keresztül, de mégiscsak az Atya hoz el a Fiúhoz. Így mondja ezt Jézus Krisztus a főpapi imádságban, hogy Atyám, akiket nekem adtál, azokat én mind megőriztem. Akiket az Atya neki ad. Ha téged neki ad az Atya, akkor fogsz jönni Jézushoz. Sok minden látható, tapintható, megragadható valóságon keresztül, de a lényeg a láthatatlanban, hogy vonz az Atya Jézushoz, a Fiához. Megjön ez a Nátánael, és ahogy jön, már mondja is Jézus, íme egy igazi izraelita. És ez a Nátánael rendkívüli megdöbbenésen megy keresztül, és hangot is ad ennek, egyből mondja, hogy honnan ismersz te engem? Egy olyan dolgot mond Jézus neki, amivel önmagára ismer tényleg. Hát nem arról van szó, hogy mondott valamit, hogy hát jön egy ilyen vagy olyan ember, és csak némá kijön erre felénk. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Jézus úgy fogalmazza meg, hogy íme egy igazi izraelita, ez volt a lényege ennek a férfinak, ennek a Nátánaelnek. Nagyon komolyan vette azt, hogy ő izraelita, nem nemzeti vonalom, hanem éppen a hitnek a vonalán. És amikor azt mondja, hogy igazi, akkor igazat ért rajta, hogy mint egy zsidó ember, igaz volt ez a Nátánael. Tulajdonképpen a megdöbbenésnek a lényege lehet negatív is és pozitív is. Amikor az ember rádöbben, hogy ismer az Isten engem, akkor negatív értelemben is igaz ez. Ismeri az összes tiklit, hazugságot, füllentést, csalást, amit csak elkövetek az életben. Pontosan tudja, hogy ki vagyok. Pontosan tudja, hogy milyen bűnhajlamaim vannak. Pontosan tudja, hogy mikor esek el. Mindent tud az Isten. És itt mégsem erről van szó, hanem az Isten ismerésének valami boldogító, csodálatos részéről van szó, amikor elmondja az Isten, hogy én ismerlek téged. És az a felismerés jön belőle, hogy végre valaki igazán tudja, hogy én ki vagyok, és ismer engem. Ismeri az én belső mozgatórugóimat, ismeri azt, hogy mitől retteg ott a lelkem a belső mélységekbe, és nem tudja senki. Olyan fájdalmas, amikor az ember a barátjának elmondja, hogy mi a gondja, a baja, vagy éppen mi az öröme, és persze meghallgatja a barát, de hát élni nem tudja. mert nem ismeri, hogy milyen sok, milyen nagy dolgot jelent az nekem, amit éppen mesélek. Aztán vannak olyan dolgai az emberi életnek, amit még a párunk, a társunk azt sem tud megérteni, mert nem éli át. Együtt tud érezni, de nem éli át, és akkor újra átéri az ember ezt a végtelen magányt, hogy senki se ismeri, hogy igazán ki vagyok. De jön Jézus, és elmondja neked, én ismerlek téged. Én tudom, hogy te ki vagy. Ismerem a lényed legközepét, leglényegesebb pontjait, hogy milyen vagy, valójában milyen a gondolkodásod, mert én alkottalak téged, ismerlek téged. Azt mondja, nagy kérdése Nátánaelnek, és elmondja, hogy honnan ismersz te engem? És akkor azt mondja Jézus, hogy láttalak a fügefa alatt. Ez az a pont, amikor Nátánael tédre rogy, és így felel Jézusnak, hogy rabbi, azaz mester, te vagy az Isten fia, a megváltó, az Izrael királya. Mitől történik meg ez? Ez a tédre hullás ettől a fiatal férfitől. Hát attól, hogy előtte, mielőtt Fülöppel találkozott, félre vonult imádkozni. Félre vonult egy fügefa alá, egy olyan biztos rejteket keresett, ahol senki nem láthatja, nem zavarhatja meg senki. Mert volt mondani valója az Istennek, és el akarta mondani mindezeket a kéréseket. Nem tudjuk, hogy miről beszélt Nátánael az Istennel, csak azt tudjuk, hogy az Istennel beszél. És direkt úgy ment el, úgy vonult el ilyenkor az ókori ember, hogy ne láthassák mások. Persze ott vannak a farizeusok, akik pedig éppen egy ellenkező gyakorlatot csináltak, hogy az utca sarkokon megálltak, és hosszasan imádkoztak, hogy lássák az emberek, hogy ők milyen nagyon vallásos kegyesek. De nem így Nátánael, de félrevonult. Olyan ez, mint amikor Jézus azt tanácsolja, hogy menj ebbe a te belső szobádba, és a te atyád, aki titkon néz téged, megfigyel, vagy megfizet néked. És ugyanez történik itt, hogy elmegy ez a Nátánael, hogy imádkozzon csendben, eltakarva, becsukva az ablakokat erre a világra, és kinyitva a világot a mennyre. Igen ám, ki láthatja Nátánaelt? Megbizonyosodott Nátánael, hogy ki láthatja őt? Hát hogyne, ezért bújt el. Ki láthatja tehát? Egyedül az Isten. Mit mond Jézus? Láttalak. És ebben a pillanatban tédre hull Nátánael, és rájön arra, hogy aki előtte áll, nem ember az, hanem az Isten fia, maga az Isten, aki hallgatta és látta őt, hogy mit kért, mit mondott. Nagyon fontos dolog ez, mert tulajdonképpen itt látja meg Jézust annak Nátánael, aki valójában, hogy ő a Krisztus. És itt történik meg a mi életünkben is egy óriási és gyökeres változás, amikor egyszer átéljük, hogy lát engem, hogy nem vallásos dologról van szó, nem liturgiáról, nem különböző rituálékról van itt szó, hanem arról van szó, hogy a mindenható Isten lát engem, és tudja, ki vagyok, és tudja, hogy mit mondtam a titkos rejtekben, mert ismer engem. Ekkor hull az ember térdre, és azt mondja, hogy ez tényleg az Isten. Ez tényleg túl van minden földén, láthaton, tapíthaton. Túl van mindenen, ismerete, valósága, lénye, szeretete. Végtelen kedvessége, gyöngétsége azt mondja, hogy láttalak a fügefa alatt. Ez a kezdete annak, tudjátok, hogy mi lássunk valamit. Mert ez a fajta látás, amely itt megtörténik ebben a szívben, hogy meglátja Jézust annak, aki minden látásnak a nyitja. Ebben a pillanatban Nátánael Jézust Krisztusnak, Isten fiának, Izrael királyának látja. Pedig higgyétek el, nem úgy nézett ki. Egyszerű ruhába volt, mint minden többi ember. Nem gazdag ruhába volt, nem előkelő ruhába volt, nem különleges ruhába volt, és mégis túllát ezeken a földi dolgokon, meglátja a láthatatlan Istent. Jézus ebben a földi ruhában, földi testben is, Istennek a fia, meglátszik ez a megdicsülésnek a hegyén, amikor egyszer csak átragyog az a valóság, az ő isteni lénye az embertestén, és akkor így látják a tanítványok, hogy valami ragyogó fehér lett a ruhája, és ragyogott Jézus maga is. A megdicsélés hegye. Nagyon kevesen látják, Péter, János és Jakab. A tanítványi körből csak hármat visz fel ide Jézus. Aztán utána eltakarja őt egy felhő, és már csak Jézus volt újra ott. Ott van az ő isteni lénye, amikor itt járt a földön is, ott van, mert enged neki a halál. De enged a természet is. Szól egyet, megdorgálja a vihart, és a viharnak abban a pillanatban lesz vége. Sőt, a hajó abban a pillanatban partot is ér, a Galileai tó közepéről. Mert az Isten fia. Kiben hiszünk mi? Nem egy vallásos képbe, hanem az Istennek a hatalmas fiába, aki ilyen ígéretet tett és tesz ma neked, ha meglátsz engem annak, aki vagyok, akkor nagyobb dolgokat fogsz ezeknél látni. Igen, mert tédre hull ez a Nátánael, és itt kezdődik el minden látás, és így szól Jézus, hogy azt mondám néked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat fogsz majd ezeknél látni. És így folytatja, bizony-bizony mondom néktek, a mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az embernek fiára. Nem tudom, hogy melyikötöknek mi jut eszébe erről az utolsó gondolatról, erről az utolsó versszakról, amit Jézus elmond, hogy az angyalok az emberfiára felszállnak és leszállnak, és ezt ti meglátjátok. Egy ószövetségi igét vesz elő ezzel Jézus. Jákob, miközben menekül a bátyja előtt, Bételnél egy kőre, kőt használva vánkosul, lefekszik aludni. És mikor alszik, álmot lát. És ebben az álomban egy lajtorja van, egy hatalmas nagy létra, összeköti a földet az éggel. És ezen a létrán leföl mászkálnak az angyalok. Ezt látja Jákob. És mit mondos Jézus? Meglátjátok az emberfiát, akire le és felszállnak az angyalok. Ugyanez a kép jön elő. Tulajdonképpen nem másról van itt szó a létra esetében, amely tulajdonképpen valamilyen részét bemutatja azt, hogy kicsodát küld az Isten. Ő lesz az összekötetést ég és föld között. Nem másról van szó, mint az anti-Bábelről. Mert a Bábelbe is ezt akarta az ember, amikor elkezdett egy hatalmas tornyot építeni. Már többször mondtam, de most is elmondom, hogy ez a torony nem arra szolgált, hogy kilátó torony legyen, meg hogy bemutassuk, hogy mekkora nagy tornyot tudunk mi építeni, mert épített az emberiség azóta is igen sok tornyot, Isten mégsem szállt alá. De ez esetben alá szállt. Van benne egy kis irónia is természetesen, egy kedves irónia, hogy az ember egy űrletesen nagy tornyot épít, innen alulról hú, de nagynak látszik, Isten meg azt mondja, hogy nosz a szálljunk alá, hogy nézzük meg, mit csinált az ember. De onnan fentről nem látszik. Ami nekünk olyan óriási, az onnan fentről nem látszik. Minden esetre nagyon sok teológus is, én is így gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy épület épült, hanem itt egy axis mundi, azaz világtenger létrehozásán munkálkodott az emberiség, hogy a mennyei valóság és a földi valóság között egy átjárót nyisson. Erről szólt az a történet, sokkal többről, mint hogy egy tornyot építettek. Igen, de Isten meg úgy döntött, hogy a fia lesz az átjáró. Így mondja Jézus, hogy senki sem mehet az atyához, ha csak nem én általam. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az átjáró. Az Efézus levélben így fogalmaz az Isten, hogy Isten úgy döntött, hogy ama szerelmesben egyesíti újra az eget és a földet. Értitek? Nem az unióban, nem a földi birodalmakban, bár erre folyik egy óriási nagy kísérlet, egyesíteni az emberiséget. Természetesen úgy, hogy minden egyes sajátosságot, minden népnek az egyediségét valahogy le kell tördelni és uniformizálni kell, mert különben ez az egyesülés nem fog végbe menni. Ez az ördögi egyesítés. Az isteni egyesítésben minden megkapja épp a maga életfeltételét és lehetőségét. Bábel egyedül Jézus Krisztusban oldatik fel és meg, hogy egyek lesznek az ember szívek. sőt nem csak az ember szívek, hanem a föld és a menny. Ez a valaki, akiben egyesíti ez Jézus Krisztus. Ezért mondja, hogy és meglátjátok az ember fiát, hogy le és felszállnak róla, és rászállnak az angyalok, azaz benne történik meg minden csoda, amit az Isten eltervezett. Ama szerelmesben. Ehhez hív téged az Isten először most, vagy újra, és mondja el neki, hogy én ismerlek téged, én hoztalak magamhoz téged, én vonzalak magamhoz téged, láttalak, tudom mi vagy, ki vagy, mit csinálsz, hogyan csinálod, gyere én hozzám, és higgyél bennem. És ha hiszel, és engedelmeskedsz, akkor lesz megtapasztalás is. És hozzászoksz egy különleges életmódhoz, amikor a láthatatlant elsőbbnek, fontosabbnak tartod, és mindig meghajlik a látható valóság. Kiderül, hogy sokszor ellene beszél a látható annak, amit Isten mond. De idővel pedig kiderül, hogy mégiscsak az Istennek van igaza, és ő látta jól a jövendőt, mert engedelmes voltam. Így és így történtek a dolgok. És nem úgy, ahogy kinézett emberi, földi látás szerint. Erre a látásra hív el az Isten, hogy legyél olyan, mint Ábrahám, erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy van épp szemünk, láthatjuk a világot. Köszönjük azt is neked, hogy van épp értelmünk, és sokszor van belátás, rálátás, átlátás az életünkben. És köszönjük azt, hogy a mi lelki szemeinket, amelyek megvakultak a bűn miatt, és mi így születtünk már meg, te meggyógyítod és felnyitod, hogy lássuk a mennyet. Köszönjük, hogy ez mindennél fontosabb, mindenféle látásnál fontosabb, hogy mi nekünk nyitva legyen a szemünk, ezért is szólsz így, hogy vigyázzunk, hogy el ne aludjunk, be ne csukodjon a mi szemünk, bele ne aludjunk a világ mindennapi folyásába. Bár ott kell helytállni, mégis látni kell a valóságot. Ahogy végül úgy járjunk, mint Noé idejébe, hogy mindenki a mindennapi valósággal, evéssel, ivással, mindenféle foglalatossággal el volt foglalva, és nem vették észre a közelgő veszélyt, míg Noé be nem csukta a hajónak az ajtaját, és akkor meghalt mindenki. Mert bele volt aludva a mindennapi életnek a forgatakába. Köszönjük, hogy ezért nyitott fel a mi szemünket, hogy mi a láthatatlan világnak látásában járjunk. Köszönjük, hogy te nyitott fel, és mindig arra nyitott fel a mi szemünket, amely dolog nagyon fontos, ami az úton tart, a keskeny úton. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy merjünk ráállni a te szavadra, a láthatatlanra. Kérünk téged, hogy segíts, hogy begyakoroljuk azt az új érzékszervet, amit te hitnek nevezel, hogy lássuk a láthatatlant, és abban legyünk gyakorlottak. Köszönjük, hogy ez lehetséges, hiszen elénk tárod a hívőknek seregét, akik így jártak előttünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy minket is ezekre a példákra akarsz alakítani, hogy megtapasztalhassuk, hogy te milyen hatalmas vagy. Így kérünk téged, hogy nyitogasd a mi szemeinket, és gyógyítsd meg, hogy lássunk lelki értelemben, meglássunk téged, Jézus, és meglássuk mindazt, amit mutatni akarsz. Amen. Az ige hirdetése válaszul, keressük a 445. dicséretünket, és az első versét énekeljük el. A 445. dicséret első verse így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem. Thank you. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig a himnusz eléneklése, és az áldás vétele előtt a 445. dicséretünknek az 5. és 6. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed.
Thank you.
nagyobbakat látsz majd ezeknél. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.